Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánta András vagyok. A gyermekkórházakban gyakran előfordul, hogy az orvosok vizit idején kiküldik a szülőket a kórteremből. A Betesda kórház főigazgatója helyteleníti ezt a gyakorlatot. Velkei György szerint a szülők ideglenes távollétére adatvédelmi és betegbiztonsági okokból szükség van ugyan, de csak is a vizsgálatok idejére. Herceg Zsolt interjúja.
Nagyon jelentős kulturális változás volt és van a kórházakban. Néhány évtizede még egyáltalán nem mehettek be a szülők, most már bent tartózkodnak, de minden azért nagyon gyorsan nem tud változni a teljesen jogos szülői és édesanyai igények ellenére sem. De valójában itt nagyon fontos tényező ebben a kérdésben az, hogy a titoktartást muszáj betartani a viziteken, ami azt jelenti, hogy sajnos legtöbbször nem egyágyas kórtermekben vannak a gyerekek, mert a kórházi infrastruktúráink nem erre voltak kitalálva, és nem is lehet nagyon gyorsan átalakítani, és ezért a mi gyakorlatunkban az a helyzet, hogy amikor a vizit elér egy adott kórteremhez, ahol több gyerek fekszik, és ezért több édesanya van a gyerekek mellett, akkor ki szoktak menni az édesanyák azért, hogy minden részletet meg tudjunk beszélni a gyerek ágya mellett, és őt tudjuk vizsgálni, ha kell, akkor többen is, és ezt követően tudnak ők visszajönni, hiszen hogyha bent maradnának, akkor minden gyereknek minden apró részlet történetét is hallanák a többi szülők is, ami nyilvánvalóan nem lenne tartható. Tehát ez a leginkább gátja annak, hogy folyamatosan bent legyenek. Hangsúlyozom, hogy jogos az igény, és jó lenne ennek megfelelni. Próbálunk mi is például a mi kórházunkban a különböző helyzetekben különböző megoldásokat hozni, ahol csak két gyerek van egy-egy kórteremben, ott például tudnak cserélődni is az édesanyák, de ezt valamilyen módon megpróbálja mindenki a maga helyzetének megfelelően kezelni.
Valóban intézményenként változhat a gyakorlat, mert én például hallottam olyanról, ahol a vizit elején egyszerre az összes szülőt az összes kórteremből kiküldik, ezért van olyan szülő, akihez 20 perccel később ér oda az orvos, ő áldogál a kórterem előtt, egy üvegfalon keresztül nézi a síró és beteg csecsemőjét. Nem lehetne csak akkor kiküldeni az édesanyát, amikor odaér az orvos?
Nyilvánvalóan ez volna ilyen helyzetben a helyesebb megoldás. Teljesen egyetértek, normális dolog, és mi ezt a gyakorlatot igyekszünk csinálni, hogy amikor elér egy adott kórteremig a vizit, akkor kelljen kimenni a szülőknek, ha ott több gyerek van, és több gyerek esetét beszélik meg az ott levő szakemberek. Valóban ez az elve teljesen jó és gyakorlatban is követhető.
Egyszer beszéltem egy kórházi orvossal, aki fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a vizit az alapvetően nem az orvos beteg, hanem az orvos nővér orvos-orvos kommunikációt szolgálja, és ezt gyakran félreértik a betegek. Ezt meg tudja egyébként erősíteni?
Nagyon változnak az egészségügyi szakmák ilyen szempontból, és nagyon változik a rend is, illetve nagyon különbözőek a szokások. Vannak ülővizitek a mi gyakorlatunkban is, amikor ezeket a mélyebb szakmai konzultációkat a szakemberek, és itt nem csak nővérről beszélünk, hanem pszichológusok, szociális munkások, gyógytornászok, fizioterapeuták és az orvos ülő helyzetben beszélik meg egymáshoz, ez főleg azoknál a betegeknél lehetséges, ahol krónikusabb betegek vannak, vagy hosszabb kivizsgálásról a változásokat tudják így követni. Vannak olyan vizitek is, ami az osztály jellegéből adódóan az ágy mellett kell, hogy történjen, de ilyenkor is elsősorban valóban a szakemberek közti és a beteg konkrét jelenlétében és a rajta látható jelek és egyebek ismeretében van a beteg körüli megbeszélés, és valóban külön választható ettől, de az is egyfajta vizitnek tekinthető, amikor esetleg például egy gyerekkórházban akár a szülő, a gyerek együtt és a szakemberek közösen beszélik meg a történetet. Nyilvánvaló, hogy amikor a szülőt kiküldik a vizitről az elmondott okok miatt, akkor ezekre a mély alapos átbeszélésekre szükség van, és ez az, amire nem szabad az időt sajnálni.
Azért kérdeztem erre rá, mert a kiküldött édesanyák nyilván szeretnék hallani, hogy mit beszélnek az orvosok a gyerekükről, esetleg kérdéseik is lehetnének, de állítólag a vizit nem erre való, esetleg az anya nem is értené azokat a kifejezéseket, megijedne az ott elhangzottaktól, tehát ilyen szempontból is jó, ha nincs bent. Ezzel egyetért?
Kell időt és lehetőséget adni a szakembereknek, hogy az édesanya jelenléte nélkül is meg tudják beszélni a gyerek körüli tennivalókat, és ugyanilyen fontos, hogy erről részletesen és a szülő igényének megfelelően teljes tájékoztatást kapjon az édesanya, illetve az egész családba, aki erre jogosult és igénye van rá, de ez a kettő dolog külön választható, tehát egyetértek így ezzel, amit mondott.
Az a régen emlegetett poroszos kórházi rendszer, tehát fogalmazzunk így, olvad szerencsére? kérdésére?
Jelentős mértékben olvad, igen. Ami nagyon fontos, és egy nagyon lényeges és jó változás. Ugyanakkor viszont látni kell azt, hogy az egészségügyben nagyon fontos a rend. Például a betegbiztonság miatt is, hiszen sokkal nagyobb nyüzsgés és jelenlét miatt betegbiztonsági problémák jelentkezhetnek, illetve van egy döntéshozatali rend is, aminek szintén meg kell tudni maradni az új körülmények között is, tehát amikor a kórházakkal a szülőknek ilyen jellegű nézetkülönbségeik vannak, akkor érdemes ezt a másik oldalt is látni, hogy a kórházi viselkedés és az ott kialakult szabályok mögött ennek a betegbiztonságnak és ennek a rendnek a védelme van, mert a biztonságérzetüket érzik sokszor úgy, hogy elvesztik ezek közt a körülmények között a kórházi emberek. Tehát ez szokott a leginkább vita lenni, hogy itt nem jó indulat kérdésről van szó, hanem elsősorban arról van szó, hogy a beteg érdekében ezt a betegbiztonsági elemet hangsúlyozza, talán ilyen értelemben túl a régi rend, meg kell találni azokat a kompromisszumokat, amik valóban ezt a nyitottságot úgy teszik lehetővé, hogy a betegbiztonság és az ezzel kapcsolatos biztonságérzet is megmaradjon a személyzetben.
Velkei Györgyet, a Betesda kórház főigazgatóját hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A jól ismert ételintolerancia tünetek mellett, amilyen például a hasfájás vagy az étvágytalanság, rendhagyó tünetek is jelezhetik a problémát. Gyermekeknél gondolni kell rá, hogy a figyelemzavar, ekcéma vagy hiperaktivitás hátterében is állhat ételintolerancia. Tudtuk meg Takács Alajos gasztroenterológus főorvostól, az Ételintolerancia és Ételallergia Társaság elnökétől. Fehér Anna Magda interjúja.
Az ételallergia az, amelyik azonnal jelentkezik, hogy az ételt elfogyasztottuk. Kiütések, légszomj, akár életveszélyes állapot, gégeödéma is kialakulhat. Ez az ételallergia. És az ételintolerancia egy olyan betegség, ami más immunantitestekhez kötődik, tehát ez egy másik fajta betegségcsoport, és itt az a probléma, hogy nem azonnal jelentkeznek a tünetek, hanem egy-két nappal az étel elfogyasztása után. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz tetten érni.
Az ételintoleranciánál a tünetek is igen különbözőek lehetnek. Vannak a jól ismert tünetek, hasfájás, étvágytalanság, de lehetnek egészen nem ehhez a betegségcsoporthoz kapcsolódó furcsa tünetegyüttesek is. Most erre hívják fel a figyelmet.
Ugye vannak az egészen ismert tünetek, amik általában emésztőszervi tünetek, de ezen kívül nehezen múló bőrtünetek, például ekcéma, krónikus bőrkiütések, migrénes fejfájás, egyéb fejfájások, alvászavarok és ízületi gyulladás, kurutos gyulladások, tartósan fennálló köhögés, depresszió, székrekedés, és még számos panasz lehet, és ilyenek lehetnek például a gyerekeknél, hogy kifáradás van, a teljesítményük romlik, nem tudnak úgy teljesíteni, nem tudnak úgy figyelni, és az alvászavar is, tehát ezek mind lehetnek ételintolerancia következményei.
Mennyire gördülékeny a kivizsgálás, tehát a diagnosztizálás mondjuk egy ekcéma vagy egy hiperaktivitás figyelemzavar esetén, talán nem feltétlenül ételintoleranciára gondol ilyenkor először a kezelőorvos.
Igen, ilyenkor először mindig ki kell zárni azokat a lehetőségeket, hogy pontosan az ismert okokat az ezeknek a betegségeknek a hátterében, és utána, ha ezeket nem találjuk, akkor kell gondolni arra, hogy esetleg ételintolerancia is okozhatja a problémát. Ez igaz az emésztőszervi betegségeknél is, mert ott is először a nyilvánvaló okokat kell megnézni, és aztán, hogyha nem találunk ilyet, akkor kell gondolni erre, hogy ez okozza ezeket a problémákat. Ez ugye nem az elsődlegesen választandó vizsgálat, erre gondolni kell, hogy ilyen van, és akkor lehet változtatni a dolgokon is, megnézni, hogy ez van-e vagy nincs ez a betegség. Ez a betegséget úgy lehet kimutatni, hogy egy vérvételből, 10 éve ismert ez a technika, azóta tudjuk ezeket jobban vizsgálni, régebben csak úgy lehetett vizsgálni ezeket a kérdéseket, hogy gyanakodtunk egy ételre, kihagytuk 2-3 hónapra, elmúltak a panaszok, akkor újra elkezdtük adni, és megnéztük, hogy mi történik. Ha újra jelentkeztek a panaszok, akkor az azt jelentette, hogy mégis ez lehet a probléma oka. Ha nem jelentkeztek, akkor esetleg vissza lehetett azt az ételt hozni az étába. Na most az a probléma ugye, hogy ha többféle étel egyszerre van, akkor már nagyon nehéz azt kimutatni. Forradalmian új ebben a laboratóri vizsgálatban az, hogy egyszerre 200 féle ételről lehet kimutatni, hogy erre van-e intoleranciánk vagy nincs.
Mi a megoldás, hogyha diagnosztizálták a problémát, elegendő a diéta ahhoz, hogy megszűnjenek a panaszok?
Igen, ugye itt a leginkább ez a fontos, tehát a diétával megoldható a panasz, és nem kell semmilyen gyógyszeres kezelés. Persze nyilvánvalóan nehéz, hogyha egy olyan ételről van szó, ami mindennapi étkezésünkben szerepel, hogy ezt kihagyjuk az étrendből, de akkor ezt ha megpróbáljuk, és valóban utána tünetmentessé válik a beteg, akkor ez volt az ok, és ennek a további kihagyásával nem is fog visszajönni ez a tünet. De fiataloknál is a 10 legelső ilyen ételforma, amit láttunk, a tehéntej, a tojásfehérje, a kazein, a gliadin, a búza, a jutej, a kecsketej, az árpa, a mogyoró és a borsó, ez mind a fiúknál, mind a lányoknál előfordul. Tehát ilyen szempontból mindenképpen fontos, hogy ezeket az ételeket kihagyjuk, amit megtalálunk. Persze ezek lehetnek ritkábban előfordul. Például volt az eseteink között egy olyan, hogy kisgyerek fahéj intoleranciás volt, és ahogy a fahéjas ételeket kihagyták, jobb lett a tanulmányi eredménye, jobban tudott figyelni, az összes panasza megszűnt. Tehát ilyenek is előfordulnak. És ezért maga a vizsgálat elvégzése az ugye erre ad egy választ, és akkor utána ezeket az ételeket kell kihagyni. Nagyon fontos még azt is hangsúlyoznom, hogy a megfelelő diéta beállítás a gyerekeknél még fontosabb, mint felnőtteknél. Tehát, hogy minden megfelelő és életfontos tápanyag bekerüljön, ezért mindig azt javasoljuk, hogy az ételintoleranciás vizsgálat eredményével egy dietetikus keressünk fel, aki a megfelelő alternatívákat meg tudja mondani, hogy ezzel az ételnek a kihagyásával milyen más ételeket fogyasszon, amiben ugyanazok az alapanyagok megtalálhatók, amik fontosak a fejlődése és az életvitele szempontjából.
Takács Alajos gasztroenterológus főorvost, az Ételintolerancia és Ételallergia Társaság elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért, a műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Sánt András, viszont hallásra!